Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bizonyára a legtöbben, legalábbis akik vezetnek, sőt, manapság azért nem is csak azok, akik autót vezetnek, hanem úgy amúgy is elég sokszor használunk GPS-t. Van-e esetleg valaki, aki még soha nem használt GPS-t? Szerintem a legtöbben már használtunk, még az ifjak is, hiszen amikor a telefonon az ember bekapcsolja mondjuk a Google Maps-et, vagy népies nevén Google Mappot, akkor használja, hogy hogy jutok el arra a pontra, akár gyalog is, ahova szeretnék elmenni. És hát ugye két nagyon fontos információt kell tudnia a GPS-nek, pontosabban egyet kell tudnia mindenképpen, de aztán még egyet, hogy tudjon vezetni bennünket. Az egyik az, hogy hol vagyunk éppen, ezért kell általában helyi adatokat bekapcsolni, mert anélkül nem fog menni, illetve az, hogy hova szeretnék eljutni. Azt meg tudnom kell beleütni, hogy hova szeretnék elmenni. Mert akkor tudok eljutni A-ból B pontba, hogyha tudjuk, hogy mi az A, és tudjuk, hogy mi a B. És hát nem utolsó sorban van még egy plusz dolog, amit érdemes tudni, az ember egyik pontból a másikba el akar jutni, az pedig az, hogy ezt miért akarja, vagy mi a célja ezzel. És hát a mai vasárnapunk az egy ilyen hasonló helyzetben van, mintha GPS-t használnánk. És elsősorban azt fogja nekünk megmondani, de aztán majd a többit is, de elsősorban azt fogja megmondani nekünk, hogy hol vagyunk most. Persze nem földrajzi értelemben, vagy helyrajzi szám tekintetében, hanem inkább az egyház évnek a tekintetében is, ebből kifolyólag pedig a saját lelki helyzetünkben. Ma ugyanis 70. vasárnapja van. És ez, hogyha meghalljuk ezt, hogy 70. vasárnapja, akkor olyan jelentéktelen neve van, hogy azt hiszük, hogy hát ez azért 70. vasárnap, igen, tudjuk, körülbelül olyan fantáziadús nyilván, mint a számozott utcák több kerületben, vagy mint a Robinson Crusoe-ba péntek, hogy értjük persze, de azért lehet, hogy kicsit több információt is hordozhatna a név, de ez csak a megtévesztés, mert valójában egy nagyon fontos időszakba lépünk be. Ugyanis 70. vasárnapja, amely onnan kapta a nevét, hogy nagyjából 70 nappal vagyunk húsvét előtt, és egészen meglepő módon a következő vasárnap 60-ad, és az utáni 50. vasárnapja szintén ezt a viszonyt próbálja meg, illetve a csökkenő távolságot felvázolni nekünk. Ez egy nagyon fontos időszak, ugyanis most lépünk át a karácsony ünnepkörből a böjti, vagy húsvéti ünnepkörbe, ezekkel a böjtelő vasárnapokkal. És hogy mire valók ezek a vasárnapok? Ez a bemosakodásnak az ideje. Ha valaki az egészségügyben dolgozik, de nem is biztos, hogy ott kell dolgoznia, az tudhatja azt, hogy mit jelent az, hogy bemosakodás. Ahhoz, hogy valamit el tudjunk kezdeni, valamivel tudjunk foglalkozni egy egészségügyi helyzetben, akkor nekünk alkalmassá kell tenni magunkat arra, hogy egyáltalán belépjünk mondjuk egy műtőbe, vagy egy bárhova, bármilyen egészségügyi intézménybe, ezt nevezzük bemosakodásnak. A mi helyzetünkben, lelki értelemben a böjtre készülünk rá. Ami ugye a bűnbánatnak az időszaka, a felkészülésnek az időszaka, a húsvét felé fordulásnak az időszaka, de hát nem lehet csak úgy beleesni, hogy nosza aztán böjtöljünk, hanem kell egy bemosakodás, egy felkészülés a felkészülésre. Kicsit furi tudom, de akkor is ez így van. És a böjt elő vasárnapok, amelyek azért is különlegesek, mert csak evangélikus egyházunkban tartjuk már őket, elég ősi az, hogy van ilyen, de már csak nálunk van ilyen. Úgyhogy használjuk ki ezt az abszolút evangélikus három vasárnapot arra, hogy bemosakodjunk, és el tudjunk indulni azon az úton, visszautalok itt a GPS-re, amire rá szeretnénk lépni. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amikor bemosakodásra van szükség, ez az A pont. A B pontról pedig majd mindjárt az igénk fog beszélni, hiszen Krisztusnak a szava lesz az ige hirdetési alapige, amelyet mindjárt meg fogunk hallgatni, mert hogy a középpontja is egyben vezérlő elve ennek az egész időszaknak, hogy általában az egyház évnek is, de különösen is itt a böjtre és majd a húsvétre való ráfordulásnak, az nem más, mint Krisztus. És ahogyan Pál mondja, nem csak úgy simán mondom idézőjelben, hogy Krisztus, hanem Krisztus, akit megfeszítettek, aki mindezt értünk tette. Ő ennek a középpontja és célja, tehát ez a B pontunk, hogyha azt akarjuk, ha ebbe a képbe szeretnénk benne maradni. És hát hiszünk abban is, hogy a Krisztusban mutatta meg az Isten legjobban magát nekünk. Tehát nála tökéletesebben nem lehet az Istent megismerni. A Krisztusra tekintünk, az Istent kell, hogy lássuk, ahogy a nő működik, megint mondom idézőjelben, ahogy a nő vele kapcsolatba lehet kerülni. És hát így hallgassuk meg akkor most Krisztusnak a szavait, az ige hirdetésnek az alapigéjeként, amivel ő pont erről fog nekünk beszélni, mégpedig Máté írása szerinti evangélium 20. fejezetnek az első 16 versébe, Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja Jézus. Hasonl a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erő azt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat és fizest ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért, vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. A mai történetünk egy példázat. A példázatokban az az izgalmas, hogy mind ugyanarról szól, de ettől még nem lesznek unalmasak. Mindegyik ugyanarról szól, mégpedig az Isten országának, vagy Máté szóhasználata szerint a mennyek országának dolgairól szólnak, és azon belül is elsősorban Isten és ember kapcsolatáról. Minden példázat erről szól, csak éppen más-más aspektusból járja körül. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni ennek a példázatnak az értelmét, vagy legalábbis azt a részét, ami a mai vasárnapunk szempontjából üzenet lehet a számunkra, ahhoz úgy kell kezelnünk ezt a példázatot, mint egy forgatókönyvet. Mint egy filmnek a forgatókönyvét, amiben vannak szereplők. Ennek a példázatnak is vannak szereplői, akiket ugyanúgy, mint ahogy a filmekben valódi emberek játszanak bizonyos szerepeket, nyilván, ahol ezt nem generálják számítógépen, meg ilyesmi, de értjük. Tehát, hogy ahol érő szereplők vannak benne, ott a színészeknek is van egy saját identitása, akik ők valójában. Ugyanúgy a mai történetünknek a szereplői is megfeleltethetők, és hogyha azt mondtuk, hogy Isten és ember kapcsolatáról szól ez a példázat, akkor valaki megfeleltethető minden bizonnyal az Istennek, és valakik pedig minden bizonnyal az embereknek. Persze ez nem olyan megfeleltetés, ami 1000%-os és minden aspektusában, Jézus se véletlenül mondja, nem azt mondja, hogy olyan a mennyek országa, hanem azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa. Minden példa sántít, főleg ha az Istenről beszélünk, de azért szerintem jó irányokat fogunk ebből kapni. Ugye nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azt mondom, hogy a szőlős gazda lesz az Isten ebben a történetben, aki meghív munkásokat a szőlőjébe, akik pedig az emberek. Akik pedig nem is csak az emberek valahol messze távol, hanem akik mi vagyunk. És hát azt látjuk, hogy a napnak a végén bérfeszültség alakul ki a munkások között. Probléma van, mert hogy itt úgy érzik, hogy itt valami igazságtalanság történik, mert hogy nem annyit kapnak, mint amennyit vélelmezésük szerint megérdemelnek. Ugye arról van szó, hogy ugyanannyi pénzt kapnak bérként, de ezt a bérfogalmat még egy picit majd cizelláljuk később, de hogy bérként ugyanannyit kapnak azok, akik egész nap robotoltak a szőlőben, napszámban, ha úgy tetszik, mint azok, akik csupán egyetlen egy órát dolgoztak. És hogyha ezt mondjuk munkaerőpiaci vagy HR szempontból nézzük, akkor valóban itt probléma van. Ugyanis az a helyzet, hogy látszólag igazságtalanság történik, és ezt mondják is a munkások, nyilván azok, akik úgy érzik, hogy kevesebbet kaptak, hiszen ők egész nap itt dolgoztak, hát nehogy már. És tényleg, ha matematikailag nézzük a dolgot, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát ez korrekt. Korrekt a kifogás, vagy korrekt az, hogy ez így problematikus, mert hogy hát úgy tűnik, hogy a teljesítmény és a bérezés nincsen szinkronban egymással. Azt mondhatnánk, ha csak ebből a szempontból néznénk a mi számításaink szerint, hogy a gazda nagyon rossz humán politikát folytat, mert egyenlő bérezéssel alul fizeti az egész nap dolgozókat. És ez akkor is így van, mint ahogy a gazda mondja, hogy ebben egyeztünk meg valóban. A bértárgyalás során ez lett a vége, megegyeztünk, de hát ez akkor is olyan nagyon igazságtalannak tűnik, és matematikailag valójában tényleg az. Azonban van itt egy csavar. És ez a csavar pedig az, hogy mi nem HR szempontból, hanem teológiai szempontból nézzük ezt a történetet. Figyeljük csak meg, hogy mit mond a gazda. Azt mondja, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki kevesebbet kap, mint amennyit kapnia kellene, hanem arról van szó, hogy valaki vagy valakik többet kapnak, mint amennyi látszólag jár nekik. És ez matematikai szempontból nyilván csak zabhegyezés, de teológiai szempontból viszont nagyon nagy különbség van a kettő között. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell néznünk, hogy mit tudunk mi a gazdáról, aki így cselekszik, mit tudunk meg az Istenről ebből a példázatból. Az első, amit megtudunk róla, az az, hogy ő autonóm. Tehát azt csinál, amit akar, és úgy ad, ahogyan akar, és megvan hozzá az erőforrása is. Ez nagyon fontos. A másik dolog, amit megtudunk, hogy ő ugyanúgy fordul oda mindenkihez teljesítménytől, vagy eltöltött munkaórától függetlenül. Mindenkihez ugyanúgy fordul oda a nap végén. És a harmadik pedig az, hogy emberi mértékkel mérve ez igazságtalan. És főleg ez a harmadik pont, ez a mi nagy szerencsénk, teszem idézőjelbe. Hogy egy igazságtalan Istenünk van. Emberi szempontból igazságtalan Istenünk van. Ugyanis az Isten pontosan tudja, és most kezdjünk lassan kilépni a gazda képből, és beszéljünk az Istenről most már direkt módon, és lépjünk ki a munkavállaló képből, és kezdjünk el magunkról beszélni, hogy az Isten pontosan tudja azt, hogy mennyire nagy szükségünk van arra a dénárra, mindannyiunknak. Ugyanarra. Ami itt az üdvösséget és az örök életet jelenti ebben a példázatban. Pál írja Róma 3.23-ban, hogy mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Egyformán. Senki sincs ugyanis ezen a földön, akinek ne lenne szüksége erre. Csak hogy ez a bizonyos dénár, és ezt a bizonyos dénárt, ezt a bizonyos örök életet, ezt senki sem tudja megkeresni. Megkeresés alatt értem kifizetni, vagy forintosítani, vagy bárhogyan is megdolgozni, érte. Nincs az a hosszú munkanap, nincs az a túlóra, nincs az az extra műszak, amivel én, vagy bármelyikünk el tudná érni azt a dénárt, az örök életet. Így a dénár, és azt mondtam, hogy a bér szót egy kicsit még fogjuk itt cizellálni, hogy itt valójában a dénár nem bér a munkások számára, hanem ajándék. Ugyanis a gazda a végén, amikor odaadja a dénárt, akkor nem a munkát fizeti ki, hanem, ahogy ő mondta, adni akar. Mégpedig annyit, amennyi kell, amennyire szükség van. A lényeg nem a teljesítmény, hanem hogy ott vannak együtt a gazdával a szőlőben. Mindenkinek szüksége van rá, és mindenki megkapja. Praktikusan ezt nevezzük kegyelemnek. Ugyanis az urat nem a szükségszerűség motiválja. Nincsen rá kényszeríte erővel senki és semmi. Nem azt mondja, hogy hát mivel te nem kerested meg, meg amúgy nem is tudtad volna, ezért nekem ezt muszáj odaadni neked. Nem erről van szó, azt mondja, én adni akarok. A motivációja annak, hogy mi kapjunk az Istentől, kapjunk örök életet és üdvösséget, az nem az, hogy másképp nem működik, persze tényszerűen ez így van, de nem ez a motiváció, hanem az, hogy ő akarja ezt adni. Akarja ezt adni, és ez a motiváció nem más, és ennek az akaratnak a motiváció nem más, mint az irgalom. Hogy én szeretném adni, mert irgalmas vagyok. És ezt az árat, ami miatt mi ezt megkaphatjuk az Isten irgalmából, ezt Krisztus fizette meg. Emlékezzünk vissza GPS-es példára, mi hova tartunk, a húsvét, a kereszt és a feltámadás felé. Mi az, amit tehát megtudhatunk összefoglalásképpen ebből a mai igéből? És az egész időszaknak, és az egész böjti és böjtelő időszaknak a középpontjáról, Jézus Krisztusról, azt, hogy benne az Istennek hatalmas kegyelme nyilvánul meg. A kegyelem, amely a Krisztusért való elfogadása nekünk, mármint az, hogy az Isten elfogad bennünket. És még ráadásul a motivációját is megtudhatjuk ennek, ami pedig nem más, mint az irgalom, amely az együttérzésből fakadó cselekvő szeretet. Az Isten ránk néz, szeret bennünket, és azt mondja, hogy itt van, a tiétek. Látja a hiányt, látja a távolságot, látja a képesség hiányát, és betölti ezt, mindezt az irgalmával. Milyen csodálatos, hogy ez a miénk lehet, hogy ez a példázat elmeséli nekünk. És itt akár be is fejezhetnénk a prédikációt, vagy hát befejezhetném a prédikációt. Aki hosszan prédikál, arra szoktuk mondani, nem találja az áment. Ígérem, mindjárt megtalálom az áment a végén. De hogy még azért ne hagyjuk abba egy picit, mert hát itt vagyunk egy különleges napon vagyunk együtt, és nem csak azért, mert 70. vasárnapja van, és egy nagyon evangélikus három hétnek a nyitányában vagyunk együtt, ahogy ezt elmondtam az igéhirdetés elején, hanem azért is, mert hogy a házasság hetének a lezárásában vagyunk itt, és házaspároknak a megáldására készülünk, és fel voltam szabadítva arra, hogy más textust válasszak, valamilyen házasságosabbat, már ha létezik ilyen szó, válasszak, de, és volt is bennem hajlandóság, mikor elolvastam az igét, bevallom őszintén, de aztán végül is rátaláltam arra a félmondatra, ami eddig is a középpontja volt szerintem ennek a példázatnak itt és most, ami pedig úgy hangzik, hogy annyit akarok adni. Annyit akarok adni, vagy mondhatjuk úgy is, hogy ennyit akarok adni. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja Isten és ember kapcsolatát, vagy Isten és az ő népének a kapcsolatát a házassághoz. Ez nem véletlen, mert hogy sok aspektusban hasonló az Istennel való kapcsolatunk, mint milyen a házasság. És így volt ez az Ószövetségben is, így van ez az Újszövetségben is, így van ez ma is. És például egy közös kapcsolódási pont az, hogy más mértéket használ az Isten, erről beszéltünk eddig, de hogy más mértéknek kell lennie a házasságban is, mint úgy általában a más emberi kapcsolatokban. Ki tudna ma olyat mondani, de komolyan így logikailag végig gondolni, reál, csak az otcokat meg a realitást nézve, ki tudna azt mondani, hogy holtodiglan mondjuk 40 év. Hogyha csak számolnánk matematikailag,
vagy az esélyeket, a körülményeket?
Hát senki.
Mégis megtettük. Jó páran. Persze nyilvánvalóan nem mindenkinek sikerül. De a szándék talán megvan hozzá, és talán megvan az a lelkület is, amivel így el tud indulni, ami túlmutat minden emberi logikán. Másrészt a házasság is túlmutat, mi igazságos, vagy mi tűnik annak, vagy mi nem az. Magam is folyamatosan tanulom ebben, feleségem is meg tud erősíteni, hogy egy elkötelezett kapcsolatban és egy házasságban nem mindig az a lényeg, hogy kinek van igaza. Vagy hogy mi az, ami látszólag igazságos, vagy igaz. Hanem, hogy tudjunk együtt létezni, tudjunk együtt élni, és boldogok legyünk. Ez persze nem jelent igazságtalanságot, mint ahogy az Isten sem igazságtalan attól még, hogy nem úgy igaz, ahogy azt mi elképzeljük. Nem jelent hazugságot sem, egyértelműen, csak azt jelenti, hogy nem a küzdelem, nem a másiknak a legyőzése a jó házasság titka, hanem hogy tudjunk együtt működni, és tudjunk együtt működni. Nem véletlen az sem, hogy a Bibliából, keletkezési korából kifolyólag érződik egy férfi központúság, de mégis, hogyha az esketési lekciót nézzük, ami minden esküvőkor elhangzik olvasmányként, az úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Hogy lehet egymásnak engedelmeskedni? Emberi logika itt ledobja az égszíjat, mert hogy lehet egymásnak engedelmeskedni? Hát vagy egyik engedelmeskedik a másiknak, vagy a másik az egyiknek, de egyszerre, főleg időben az úgy nem működik, és mégis működik, mert más mérték. Mert amikor itt a példázat, amikor ezt az olvasmány elhangzik, és amikor a példázatnak az utolsó mondatában, és azt halljuk, hogy így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók, az nem azt jelenti, hogy Jézus egy alternatív hierarchiát épít. Ez nem azt jelenti, hogy egy másfajta alá fölé rendeltséget akar építeni, mint ami eddig volt, hanem azt mondja, hogy ti egyenlők vagytok. Egy-egy dénárt kap mindenki, engedelmeskedjetek egymásnak. Egyenlők vagytok. És döbbenetes az, amikor az ember szembesül azzal, hogy lehet valamit úgy is csinálni, hogy nincs benne aláfölé rendeltség, hierarchia. Döbbenet különben. És reméljük, hogy e felé tudunk haladni az egyházban is, Krisztus testében is, meg a házasságainkban is. És mindezt és még sokkal többet megtanulhatunk Jézustól, tekintve, hogy nem csak példázatot hallgathatunk tőle, hanem példát is vehetünk róla. Annyit akarok adni. Hangzik a példázatban, annyit akarok adni, mondhatjuk mi is a házastársunkkal kapcsolatban, amikor nem csupán az érdem, nem a pillanatnyi kedv, nem valami objektív mérce alapján visszük a dolgainkat, hanem mert én úgy akarom. Mi úgy akarjuk. Mi. Mert ez csak így működhet. A kölcsönös akkor működik. Mert a házasság is, most már tényleg megtám az áment, mert a házasság nem a végleges beletörődés, hanem egymás hordozásának a kultúrája. Ezt adja meg nekünk a Szentlélek. Amen. Imádkozzunk. Drága Szentlélek, Úristen, te mindent és mindenkit élővé tudsz tenni. Így tedd élővé a hitünket, tedd élővé a Krisztus követésünket, tedd élővé emberi kapcsolatainkat, szeretett közösségeinket, családjainkat, házasságunkat, gyülekezeteinket, egyházunkat, és minden közösséget, hogy végül egymáson keresztül is rá tudjunk találni. Amen.